Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves testvérek, azt hiszem, nagyon találó volt ez a bevezető ének, kegyes szemmel néz ránk, Istenünk. Rászorulunk arra, hogy az Isten kegyes szemmel nézzen ránk az egész emberiségre. Valahol megbicsaklott a mi egész emberi történetünk, és a mi egész emberi történelmünk is, mintha lemondott volna arról az útról, amelyet Jézus mutatott nekünk. Jó, nagyon jól tudjuk azt, hogy az emberiségnek körülbelül egy harmada megkeresztelt ember, a többiek másféle igazságok és másféle elgondolások szerint szervezik az életüket, de azt hiszem, hogy ezen mindannyiunknak el kell gondolkodni, hogy a kereszténység az egyetlen, amelynek a tanítása a közjót szolgálja. A közjót, amely az embert az egyéni érdekei fölé emeli. Nézzünk önmagunkba, és kérjük a Jóisten segítségét, hogy helyesen tudjunk gondolkodni. Ezt a szentmisét Hedvig testvérünkért ajánljuk fel. Tegnap előtt volt Szent Hedvignek az ünnepe, ugye magyar királyleány volt, Nagy Lajosnak, meg Boszniai Erzsébetnek volt a lánya. Sajátos aktualitása is lehet akár. Ma, különösen itt az elmúlt héten a szrebrenicai mészárlásokkal foglalkozott az egész világ, és többek között elcsíptem egy olyan mondatot is, hogy annak idején, akkor, amikor a magyar szellemiség jelen volt jobban a Balkánon évszázadokkal ezelőtt, jobb volt a helyzet, mint ami most van. Akár büszkék is lehetünk erre, de most mindenképpen gondoljunk egy boszniai anyának és egy magyar apának a lányára, Hedvigre, aki ugye 30 évet se ért meg, de a litvánok a megtérésüket neki köszönhetik. A prágai egyetemen a litvánok továbbképzésüket neki köszönhetik. Krakkóban az egyetemnek a kiterjesztése az ő műve volt. Hát, van mit az embernek akár dicsekvésképpen is felsorolni, bár csak képesek lennénk ilyen nagyszerű példákat mi is követni. Most minden esetre ebben a szentmisében gondoljunk erre a fiatal testvérünkre, akiért ezt a szentmisét felajánljuk, és vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhessünk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak mind arról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk, gyertek, és menjünk a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit. Mert olyan nagy jövés menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt idejük. Bárkába szálltak tehát, és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. Erre minden városból gyalog oda siettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt, és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre. Ezek az evangélium igéi. Kedves jó testvérek! Nagyon jó lenne ezen a Szent Misén jól végig gondolni ennek az üzenetnek a lényegét, amit ma hallottunk. Azt hallottuk, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Ezért sok mindenre kezdte őket tanítani. Mindjárt valamit le kell szögezni. Jézus itt a bibliai értelemben vett vezetőként nyilatkozik meg. És a bibliai vezető a pásztor. A pásztor, akinek a gondoskodó szeretetétől függ a nyájnak az élete, a nyájnak a léte. Most ha profanizálnék, akkor azt mondanám, egy birkának nem lehet azt mondani, hogy ma éppen fáradt vagyok, most nem terellek ki benneteket a legelőre, most fogadjátok ezt el. Nagyon jól tudjuk azt, hogy aki pásztori szolgálatot vállal, annak többé a szószoros értelmében nincs magánélete. Hiszen az ő gondoskodásától függ a rájuk rábízottaknak a léte. Ezért is hallottuk így ezt a megfogalmazást, hogy Jézus látta maga előtt a tömeget. A modern ember biztos, hogy tömegről gondolkodna tovább. Jézus a nyájra gondolt. A nyájra, amelynek a léte a gondoskodástól függ. És Jézus pontosan ezért a legfontosabbat tette, amire ennek az emberekből álló nyájnak szüksége van, tanította őket. Mellesleg, majd a történet megy tovább, ma még nem hallottuk az evangéliumból ezt a részt, meg is etette őket. Tehát azt gondolom, hogy az első nagy figyelmeztetés ennek a történetnek a kapcsán, amely elérkezik hozzánk, az, hogy a pásztor, most akkor fordítsunk, a vezető feladata az, hogy tanítsa a rábízottakat, mert az egész létük attól függ, hogy értik-e a lényeget. Megragadták-e a tanításnak a lényegét. Mellesleg enni is kell, természetesen. Ahogy mondottam, a modern ember valószínű nem nyájra gondolna, sőt, ha nyájat emlegetünk ma, akkor majdnem, hogy kikérik maguknak a kedves hívek, pedig vagy pásztori szolgálat van egyházban, vagy pásztori szolgálat van nemzetek életében, pásztori szolgálat társadalmakban, különböző közösségekben, vagy nincs élet. No, biztos, hogy a modern ember tömegről gondolkodna, látta a tömeget, ennyit azért meghallottunk ebből az evangéliumból, de Jézus rögtön vált. Olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És sok mindenre kezdte őket tanítani. No, ennek a mai vasárnapnak az üzenete ez a tanítás. Ez a nagyon, de nagyon lényeges tanítás. Miután ezt kimondom, vagy mielőtt, azt hiszem, magyarul így kell mondani, kimondom, azért egy kitérést a tömeggel kapcsolatosan. Ugye Ortega, a nagy filozófus mondta, beszélt a tömegek lázadásáról. És azért ma egy kicsit, egy pillanatra legalább álljunk meg, mert a modern ember tömegekről gondolkodik és beszél, nem pedig közösségről, nem pedig nyájról. A tömegek lázadása, mondja Ortega. Gondoljunk csak a tömegízlésre, mai fogalmakat. A tömegízlés az, amit kiszolgál mondjuk a szórakoztatóipar. Hát tessék megnézni, hogy miképpen szolgálja ki a tömegízlést. Aztán, ha arra gondolok, hogy mekkora hatalom van azoknak a kezében, akik formálják a tömegek gondolkodását, itt újságokra, rádiókra, televíziókra gondolok, nagy hatalom. Aztán ilyenekről hallunk, hogy közvéleménykutatás. Hogy éppen abban a pillanatban a tömeg hogyan gondolkodik. Semmit se érnek egyébként ezek a különböző kutatások. Mindig a választások előtt csinálják ezeket, aztán az esetek többségében kiderül, hogy mindig mellé fognak. Mert pontosan ettől tömeg a tömeg, hogy ma így gondolkodik, holnap másképpen gondolkodik. Van ilyen, hogy tömegtermelés. A tömegízlés szolgálja ki a tömegtermelés. Éppen a napokban láttam a televízióban, főleg hölgyek körében, nagy érdeklődésre tart számot. Újfajta farmernadrágok vannak. Olyanok, amikben a úszógumikat el lehet tüntetni állítólag. Nem kell még koplalni se. És hát nagyon nagy izgalommal ezt az új ízlést hirdetik. És még sok mindent lehetne ezzel kapcsolatosan mondani. Egy biztos, a tömeg általában nem tanulni akar, hanem kenyeret és cirkuszt akar. Ezt csak egy kitérőként jegyeztem meg, mert Jézus elsősorban nem erre a tömegre gondol, hanem a nyájra. Olyanok voltak, mint akiknek nincs pásztora. És akkor ennek a mai vasárnapnak az üzenete itt van, hiszen a pásztor az, akinek hatalma van a nyáj fölött, tőle függ a nyájnak a léte, és ez a hatalom nem más, mint a nyáj szolgálata. A hatalom bibliai értelme, vagy szebben inkább így mondom, evangéliumi értelme, mert inkább ez új szövetségi fogalomkör, evangéliumi értelme a szolgálat. Amikor azt mondjuk, hogy a hatalomnak az a feladat, hogy szolgáljon, akkor valójában nem feladatról van szó. A szolgálat, testvérek, nem feladat. A szolgálat az ember életformája. Jézus maga mondja, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak. Fölösleges róla többet gondolkodni, egyértelmű. Arról nem beszélve, ha csak Jézusnak a gondolkodásába belemélyedünk, ő tudta, mi lakik az emberben. Ő tudta, mit jelent az, amikor királlyá akarták kiáltani, pont a kenyér szaporítás után, vagy amikor hozsannáztak, amikor bevonult Jeruzsálembe, aztán meg feszíts meget kiáltottak, és Barrabást Jézus helyett. Egy biztos, Jézus akkor, amikor Pilátussal szembe kerül, akkor Pilátus a hatalmára hivatkozik. Hatalmam van arra, azt tegyem veled, amit akarok. És mi a Jézusi válasz? Ha onnan felülről nem kaptad volna, nem lenne hatalmat fölöttem. Igen, itt van a váltás. Minden hatalom onnan felülről való, akkor, ha helyesen értelmezi a hatalmas, akinek a kezében a hatalom van, hogy ezt Istentől kapta szolgálatra. És azt hiszem, hogy ez a döntő kérdés. Ha kinyitjuk a fülünket, meg a szívünket is, akkor nap mint nap információk tömege érkezik hozzánk, és mindenki szuperkritikusan azokkal foglalkozik, akiknek kezében a hatalom van, akiknek a kezében a lehetőség van, és szinte mindenki a szolgálatot kéri rajtuk számon. Testvérek, mindenki kezében hatalom van. Nyilvánvaló más az a hatalom, amit egy férj kap a felesége fölött. Amit egy feleség kap a férje fölött. Más az a hatalom, amit az ember egy pici körben tud érvényesíteni, és más a felelőssége annak, aki országokat, nemzeteket irányít, vezet, és azokért felelős. De egy biztos. Ne feledjük el, a mai ember irtózik minden nemű hatalomtól. Hiszen a hatalom azt jelenti, hogy bizalommal ajándékozom meg a másik embert. Azt jelenti, hogy szeretem a másik embert. És ha ez megtörténik, akkor kiszolgáltatom magam. Hatalmat adok magam fölött a másik embernek. Micsoda kiszolgáltatottság? A szolgálat kiszolgáltatott. Viszont nem lehet másképp összetartozni egymással. A modern ember nem szolgáltatja ki magát. A modern ember nem ajándékoz bizalmat a másiknak. A modern ember nem akarja szeretni a másikat, mert ezzel hatalmat ad a másik kezébe saját élete fölött. Viszont másképp nem lehet összetartozni. Az individualista gondolkodás ezzel nem ért egyet. Tessék körülnézni, nincsenek elkötelezett emberi kapcsolatok, nincs szeretet, nincs bizalom, mert mindenki óckodik attól, hogy kiszolgáltassa magát a másiknak. Hatalmat adjon a másiknak saját élete fölött. De végeredményben a közösségi életében is ez van, hiszen az emberek akkor amikor választanak, akkor hatalomba helyeznek embereket. Választanak embereket, akiket maguk fölé emelnek, kiszolgáltatják magukat, de a modern ember komolyan ezt se veszi. A modern ember közömbös, el sem megy szavazni. Közben természetesen zúdítja a kritikáját mindenkire, legfőképpen a vezetőkre, akiket vagy ő választott meg, vagy még arra sem volt hajlandó, hogy őket megválassza. Vagy kifejezze, hogy nem. Testvérek, a hatalom szolgálat. Ez az ember létformája, életformája. Vagy szolgáljuk egymás életét, vagy elvétettük az életünket. Nem véletlen az, hogy Jézus tanítása a közjónak a társadalmiasítása. A jólét és a közjó egymással szemben áll. A jólét az gazdasági kérdés, a javak világa, a közjó azt jelenti, hogy az ember egyéni érdekét felülmúlja a másik ember érdeke. A másik emberrel csak akkor tudunk együtt élni, ha ezt el tudjuk fogadni, hogy egymásért élünk, egymást szolgáljuk. Ez a társadalom, amikor az emberek közössége egy társadalmat hoz létre, ahol társai vagyunk egymásnak. Ezzel foglalkozik a szociológia, ezzel foglalkozik mindaz a tudomány, ami például most itt, ami Európában zajlik is, nap mint nap adja a válaszokat, a szociológia. Ami egyszerűen azt jelenti, hogy a másik ember szociusz, a másik ember a közelemben lévő, a társam. És nem közömbös a másik ember. Jézus tanítása társadalmi. Nem véletlen, hogy az egyházellenes, meg istenellenes hatalmak Jézust igyekeztek a peremre szorítani. Magánosítottak sok mindent, az vallás, meg egyáltalán a közösség kérdése az magánügy. A magánszférába tolják ezeket. Közben társadalmi problémákról van szó. Jézus, ha így tetszik ebből a szempontból nézve, forradalmár. A Szent Atya pontosan erről beszélt most Ekvádorban, Bolíviában, Paraguayban. Ott is látjuk ezeket a problémákat. Ekvádorban 87%-a katolikusnak keresztelt. Bolíviában 83%, Paraguayban 93%. És megkeresztelkedett emberek, de valójában a keresztény élet szemlélet meg sem érkezett hozzájuk. Persze pápa arról beszélt, hogy bűnben fogantatott az egész dél-amerikai kereszténység. Tökéletesen igaza van. De azt hiszem, hogy ezen a mai vasárnapon, amikor a mindennapi életünk gondja, baja kerül elő, hiszen pásztorra van szükségünk, olyan valakire, aki a hatalmát szolgálatként értelmezi. És bizony, ne állandóan azokat faggassuk, akik a legfőbb vezetők fölöttünk, szabad foglalkozni ezekkel, de mindenek előtt azzal foglalkozom, mint egyikünk, hogy ő miképpen szolgálja a körülötte élőket. Miképpen tudja ezt az élete legfőbb motivációjáként felfogni. Isten segítsen bennünket, hogy ezeken a kérdéseken elgondolkodjunk, hogy ezt a mai üzenetet közel engedjük a szívünkhöz, hiszen egymásra bízott bennünket az Isten. Egymásnak pásztorai vagyunk. A családok élete ezen múlik, hogy ilyen pásztori értelemben tartozik össze férj és feleség. Ilyen értelemben gondolkodnak a szülők a gyerekeikről. A gyerekek ilyen értelemben fordulnak a szüleik felé. Vagy pedig mindenki csak individualista módon azt keresi, hogy neki mi a java, mi az érdeke. Isten segítsen bennünket, hogy elgondolkodjunk ezen Jézus legfőbb üzenete, azért jöttem, hogy szolgáljak. És ebben foglalta össze az emberi élet lényegét. Isten segít, örömünk terjed abban, hogy egymásért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Könyörögjünk. Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régiből az új életbe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Küldjük az áldást azoknak a testvéreinknek, akik pihennek, akik nyaralnak, hogy valóban testi-lelki felüdülésükre legyen a pihenés, hogy aztán igazi emberként, keresztény emberként éljenek a családjukban, munkahelyükön, mindennapjaikban. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjünk békében.